Külön óra.
Nem jegyre megy.
1931. szeptember 12-én éjjel 0 óra 20 perckor egy detonáció következtében a mozdony az első hat kocsival a mélybe zuhant a Biatorbágyi viaduktról. 22 halálos áldozata és 17 sebesültje volt a tragédiának. A helyszínen megtalálták a házilag szerkesztett robbanó szerkezetet és egy levelet, amely a kommunistákra terelte a gyanút. A nyomozás során kiderült, hogy az őrült bécsi kereskedő és gyáros Matuska Szilveszter követte el a bűncselekményt, és egy korábbi németországi és ausztriai vasúti robbantásnak is ő volt a tettese. Szerintem, és lehet, hogy önök közül sokan egyetértenek, kevés talányosabb, furább figurája van a magyar történelemnek, mint Matuska Szilveszter, és én például a mai napig nem tudok úgy átvezetni a Hortobágyi viadukt alatt, hogy eszembe ne jusson az ő neve, és eszembe ne jusson, hogy mi történt 31. szeptember 12-én. Matuska Szilveszter és az ő merénylete valahogy beleégett mindannyiunk fejébe. Vonalban Kopcsik István, a történelemtanárok egyletének alelnöke, akit erről kérdeznék. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És köszönöm szépen, hogy újra felhívhattuk, hiszen remélem a hallgatók is már várják, hogy ön hónapról hónapra bejelentkezzen és beszéljünk egy kicsit a történelemről. Nagyon érdekelne engem, persze Matuska Szilveszter figurája is, meg hogy mi volt a merénylete mögött, de az, hogy ő hogy illeszkedik a kornak a politikai szellemiségébe, tehát mi volt előtte és mi volt utána, mi történt Matuska Szilveszter körül Magyarországon?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen akkor van a gazdasági világválság, egy teljes lelki, gazdasági és politikai káosz van, átalakulási rendszer. Gyakorlatilag itt egy olyan személyiség, tiszta véletlen egyébként ez egy beesés, csak jöjjön a hatalomnak arra, hogy bevezethessen ezt a tatáriális állapotot. Ez egy érdekes ember egyébként az egész személyiség. A merénylet után nagy nemzetközi érdeklődést váltott ki a tárgyaláson, és újságírók képviselték a különböző nemzeteknek az érdeklődését. Ez egy fiatal, olyan fiatal ember, akinek nagy valószínűséggel egy olyan hatás, 10-11 éves korában, mint később kiderült a nyomozásnál, találkozott egy kis János nevű, hát gyakorlatilag hipnotizőrrel, akit Leo professzornak hívott ő, és erre hivatkozik később a tárgyalásoknál is, hogy ő jelenik meg, és arra ösztönözi állandóan, hogy büntesse meg. Ez ilyen Jekyll és Hyde történetre emlékeztető, hogy van egy normális ember, aki nagyon okos egyébként, folyamatosan meggazdagodik a saját munkájából. Hát gyakorlatilag kőművestől kezdve kőbánya tulajdonosig találmányokat ad be. Több mint 80 találmányát fogadják a szabadalmi hivatalba. De ennek egyébként van egy pikáns értéke, és olyan is van benne, ami a vasúti szerencsétlenségek megelőzéséről szól. De aztán meggazdagodik, és folyamatosan robbangat. A háborúban is robbangat, tehát utász lesz, mániájává válik, és később erre hivatkozik, hogy időnként megjelenik ez a Leo professzor, és arra ösztönzi, hogy büntesse meg az emberiséget. Ezért követi
egyébként, bocsánat, a nyomozás során kiderült, hogy létezett ez a professzor?
Hát létezett
vagy egy Matuska
mutatványos hipnotizőr, létezett egy mutatványos hipnotizőr, aki az iskolában találkozott velük, tehát járta a vidéket, ez egy kis János nevezetű, annak idején azt mondták, hogy ez egy látványos mutatványos volt, de tudott hipnotizálni. Hogy aztán később erre milyen hatása van, hát azt a pszichológusok már igyekeztek az ügyvédek nem normálisra nyilvánítani, és így megvédeni a halálbüntetéstől, de ez nem sikerült, tehát a bíróság végig is normálisnak kezelte. Tehát valószínűleg nincs sok közel, ahhoz nem is találkozott többet ezzel az emberrel 11 éves korában. De kialakult egy ilyen mánia, és ráhivatkozott, hogy megjelenik álmában, ösztönzi, és amikor elköveti a németországi meg ausztriai merényleteket, ezek nem robbangat, csak ugye arrébb rakja meg, megszünteti a sineknek a folyamatosságot egyéb. Nincsenek igazából, Berlin mellett van egy nagyobb sebesüléssel járó merénylet, de halálos eset nincsen. Úgyhogy mindig ez megjelenik a fejébe, és ezt mondja, hogy ez nem halálos büntetés. És amikor elköveti a Biatorbágyi merényletet, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy folyamatosan készül, hát például készül olyan merényletek elkövetésére, hogy elmegy gyakorlatilag Marseille-be, Párizsba, mindig egy hónap 12-én akar robbantani, tehát ez is egy ilyen bizonyos mániákusságra utal. Tehát egy Amsterdamba is akar menni robbantani. Úgyhogy,
és de akkor bocsánat, ezt úgy kell értelmezni, hogy ő igazából nem is a magyarországi közállapotokkal, politikai berendezkedéssel volt elégedetlen, egyszerűen büntetgetni akart az emberiséget, ahol és ahogy tudja?
Így van. Tehát direkt politikai cselekvés itt mögötte annak, amit elkövetett, nincsen. Célzata sincsen. Ez a kormánynak a döntése, hogy erre hivatkozva kihirdeti a statáriális állapotot, ugye meg kell szüntetni a baloldali mozgalmak erősödnek, szélső jobboldali mozgalmak erősödnek, erre lehet hivatkozni, ez egy látványos közfelháborodást eredményező merénylet. Egyébként ő ott van, a helyszínen nevet, csodálkozik, örül, csillog a szeme, még a rendőrfőnök meg a detektívek, akik kiérkeznek, azok is látják, tehát egyből kihallgatják, csak húzzák az időt, nem tartóztatják le, itt már politika van mögötte. Tehát erre való hivatkozásra lehet elkapni a kommunista igazgatói újságírókat, akiket később kettőt ki is végeznek, így a Salvai Szürt, Sándort, és mindenféle mozgalomba belépni. Most ez azért érdekes dolog, mert ugye, hogyha a napjainkat és korainkat megnézzük ezt a migráns válságát, akkor gyakorlatilag ezek a terrorellenes törvények tökéletesen alkalmasak bármikor is statáriás állapot bevezetésére. Na most akkor egy nagyon nehéz helyzet volt. Tehát a gazdasági világválságnál Magyarországot, mint agráripari országot jelentősen érinti. És a hatalmi köröknek dönteni kell, hogy kinek a rovására fogják a konszolidációt megcsinálni. És ez a vidék és a munkásság lehet csak. Ezt jelenti a Károly Gyula kormánya. Tehát amikor Bethlen lemond, pont ebben az időszakban nekik nagyon jól jön, kapóra jön egy ilyen őrült embernek a merénylete. Egyébként érdekes a sorsa is később, tehát a tárgyalások során elítélik, életfogytig halálra ítélik, akkor az ügyvédek itt mentegetik különböző dolgokkal. Halálra ítélik, életfogytig valamint be is kerül a börtönbe, de 45-ben, amikor jönnek az oroszok, ugye a németektől felszabadítják Magyarországot, akkor ebben a pillanatban kiszabadul a Váci börtönbe, és eltűnik egyébként, hogy mennyire foglalkoztatja a népet, különböző legendák is felvetődtek, hogy még megjelenik a szülőfalujába 2-3-szor, ahonnan elüldözik. Úgyhogy,
tehát egy új tetőfény,
szinte. 45 után nem tudunk róla, egyszerűen eltűnt. Viszont jó indokot adott arra, hogy itt a új politika, ugye Károlyval, illetve rögtön őt követő Gömbök Gyulával sokkal erőteljesebben tudjam fölépni minden szélsőséges mozgalom, tehát nem csak a baloldal, szélső baloldal, hanem a szélső jobboldal ellen. Az ott is tudni, hogy ebben a korban nem csak a szociáldemokrata párt, kommunista párt, hanem ekkor jönnek létre a nyilas pártok, a kaszáskeresztés pártól kezdve, Magyar Nemzeti Szocialista, Földműves és Munkáspárt, ezek a horogkeresztes, kaszáskeresztes jelképekkel.
De a szélső jobbal kapcsolatban nem lép fel olyan hatékonyan, vagy vehemensen a Károlyi kormány, mint a szélső ballal kapcsolatban. Nem?
Természetesen jobban félnek. Hát ugye itt van még a háttérben 18-19 a Tanácsköztársaság. Tehát itt van egy nagy tüntetés szeptemberben 1930-ban, tömegtüntetés, munkások, parasztok együtt megjelennek. És kezdődik a paraszt, a vidé, a szegény parasztságnak az eltolódása a szociáldemokrácia felől a kommunista párt felé. Ugye ez a Bethlen-Peyer paszkulum, az megkötötte a szociáldemokrata pártnak a kezét, akik a legalitás miatt lemondtak a vidéki szervezkedésről. Most ezek az egyre kevésbé föld nélkül maradó elkeseredett állapotban levő tömegek, ezek sodródnak a kommunista párt felé. Egyre nagyobb lesz a szervező képessége. Időnként még együtt is működnek, bár ott is nagyon nagy ellentétek vannak a szociáldemokrata párt és a kommunisták között. Tehát itt gyakorlatilag egy olyan hatalmi vákum keletkezik, és itt a külpolitika is nagyon fontos szerepet játszik. Hát nekünk ugye nem csak itt a nagy gazdasági válságnak vannak az eredményei, következményei, hanem még a trianoni felosztásnak is itt vannak, tehát most válik világossá az, hogy ez az ország az elvesztett területeivel gazdasági vérkeringésének jelentős részét elveszítette. És a betleni konszolidáció, ami jó irányba mozdult el gazdaságilag, pénzügyileg, azt a gazdasági világválság gyakorlatilag szétverte. Tehát itt még egy külpolitikai nyomás is van, ugye a környező országokból a létrejövő ellentétes területek, ugye azik, körül kaptak területeket és népességet, azok nagyon félnek Magyarországtól. Tehát itt létrejön egy olyan gyűrű, amit át kell törni. Ugye Bethlen irányozza az olasz irányba való áttörést, ami később az olasz kapcsolatok megerősödését jelenti. És csak majd a 30-as évek közepén Gömbös után jelenik meg a német orientáció. Tehát van egy nyomás, ami az ország testet jelenti, ekkor erősödik meg a revízió, itt nagyon fontos szerepet játszanak, ugye korábban Krébelbeznek az iskolája, az iskola koncepciója, ami a népoktatást fejleszti, de keményen beviszi a revíziós gondolatot. Tehát itt van egy ilyen egyensúlyhelyzet, egy ilyen súlytalansági helyzet, amiből törekedni kell létrehozni egy új, konszolidált államvezetést. És ez még hozzájárul az is, hogy Bethlen ugye tudta a csoportokat összevonni, a különböző érdekcsoportokat. Ezek erre akkor a fölbomlanak. Tehát ezért van az, hogy új pártok jelentkeznek, régi pártból, az egységes pártból kilépnek, belépnek majd politikusok. Egyre nagyobb hangsúly helyeződik a vidékre, mert a vidék rovására tudják megcsinálni a gazdasági világválságból kilépést. Tehát ez gömbösnek majd a 95 pontos.
Így akkor már különösen jól érthető, hogy hogyan jutunk el az első világháborúig. Hogy milyen társadalmi feszültségek feszítik ezt a kis országot is.
Hát az első világháború...
Második világháborúig
hogyan jutunk el, igen. És ennek van bizonyos szükségszerűségként jelenik meg a sodródás. Nem azt jelenti, hogy ebből nem lehetne kilépni. De úgy tűnik, hogy Magyarországnak az olasz orientáció, ami ugye sokkal békésebb változat lenne, egy gazdasági konszolidáció, Olaszország, Ausztria, Magyarország, illetve még Csehország bevonásán is gondolkodnak, ugye Csehszlovákia bevonásán, ez lenne egy kiút. De az, az olasz út egy gyenge út, tehát gyakorlatilag ide, hogy a Mussolini féle fasizmus, ami ugye klasszikusan ott alakul ki, az nem elég erő, sem gazdaságilag, sem katonailag, hogy ellensúlyozni tudja a megerősödő német vonalat, ahol ugyancsak ebben az időszakban kerül Hitler kancellári pozícióba. Tehát olyan erőviszony eltolódások vannak. Azt látni kell, hogy nem buta emberek, tehát nagyon okos emberek, hát a Bethlen világosan látja, és ezért is nem a német vonal felé megy, hogy azért nem mindegy, hogy kitől kérjük itt a revíziót, és Bethlen békés revíziót hirdet. Tehát békés revíziót a Népszövetségen keresztüli tárgyalásokkal. Tehát az, hogy belépünk a háborúba, és olyan oldalról lépünk be a háborúba, hogy nem, hogy visszakapunk területeket egy normális rendelés népességi viszonyok alapján, hanem még elveszítünk, és megint egy olyan oldalra tettük le a voksot, amelyik sem Európában, sem a világban, mind a mai napig nem elfogadható.
Elképesztő, hogy ebbe az egész helyzetbe hogyan pottyan bele szinte véletlenül Matuska Szilveszter.
Ez egy abszolút véletlen egybeesés, amit kiválóan ki lehet használni a politikai elitnek arra, hogy a törekvését megpróbál megvalósítani, és sikeresen vissza is szorítja. Ekkor még a szélső jobbot is, és a szélső balt is.
Kopcsik Istvánnal, a Történelem Tanárok Egyletének alelnökével beszéltem meg a Matuska Szilveszter körüli magyar helyzetet. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét segített nekünk.
Viszont hallásra.
Minden jót, viszont hallásra. Reklám utána pedig...